Az indiai védikus kultúra magazin műsora.
A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és a mai témánk az asztrológia, és ehhez egy szakértő vendégünk van, Fodor Kata, Vaisnava teológus, asztrológus. Hát ott kezdeném először, hogy hát az én eléggé hosszú életem során az asztrológia az, hát annak a nagy részében úgy volt elkönyvelve, hogy ez valamilyen obskurus dolog, ilyen olyasmi, mint a varázslás, madárjóslás, meg ez, meg az. És aztán akkor kezdtem egy kicsit megszeppenni, és kicsit komolyabban venni, amikor elsőszülött lányom elkezdett asztrológiával foglalkozni, persze nyugati asztrológiával, és hát ugye mi a gyerekeinktől sokat tanulunk, és ha valamit a gyerekünk csinálja, az más. Hát jó, akkor mi is ez az asztrológia?
Hare Krishna, köszöntöm én is itt a hallgatókat. Az asztrológia tudománya valóban a mai korban már így egybefort a jóslásnak az elnevezésével, mivel hogy előrejelzési rendszer, de igazándiból lényeges különbség van az asztrológia tudománya és a különböző jóslások között. A jóslásokat egyébként illetik egy olyan kifejezéssel is, hogy divinát, isteni kinyilatkoztatás, ez még a középkorban is használatos kifejezés volt, mára mondjuk elfeledett.
Angolul ma is úgy hívják, hogy divination.
Igen, igen. Viszont ma mondjuk Magyarországon nem pont használják ezt a kifejezést. Mégis ma valahogy a jóslás egy nagyon hát ilyen népszerű, ezoterikus és misztikus módszertan lett, aminek a lényege igazániból, hogy megpróbáljuk kifürkészni a jövőnket, és elsősorban az anyagi dolgokat, tehát hogy mondjuk mi lesz a család életünkben, vagy lesz-e elég pénzünk, milyen munkahelyünk lesz. Az asztrológia ezzel szemben egy exakt, nagyon pontos, precíz tudomány, amely a bolygóknak az egymáshoz viszonyított helyzetével, illetve a bolygóknak az égen elfoglalt helyzetével dolgozik. Kifejezetten adott időpillanatban vizsgálódunk, és adott helyen, tehát adott szélességi és hosszúsági körön. Erre vetítjük le a képletet. A szó egyébként maga az, hogy asztrológia, ez csillagtudományt, illetve hát szokták csillagbölcseletnek is fordítani, csillagbölcseletet jelent, és tulajdonképpen a csillagoknak a földre, illetve a szülőtre, vagy egy-egy országra gyakorolt hatásával foglalkozik. Tehát nagyon-nagyon pontos, nem lehet azt mondani, hogy csak egy hagyományos előrejelzési rendszer, mert egyáltalán nem elvont képekben gondolkodik, hanem nagyon-nagyon pontos csillagászati számításokat használ. És hát ugye a védikus szentírásokban is találunk ezekre utalást.
Igen, említetted a védikus szentírásokat, meg hát magad is diplomás teológus vagy. Hát hogy kapcsolódik egymáshoz az asztrológia és a teológia?
Nagyon-nagyon fontos a védikus hagyományban az, hogy az ember megfelelő módon tudja élni az életét. Ugye a védikus kifejezés alatt azt értjük, hogy ami a védákon, India ősi szentírásain, illetve azoknak a hiteles magyarázatain, például a Srimad Bhagavatamon nyugszik. A Srimad Bhagavatamnak például az 5. éneke sok fejezetet, több fejezetet szentel igazániból a csillagászati és asztrológiai hagyományoknak. Ilyen például egy teljes leírás az egész kozmoszról, az univerzumról, például a Bhumandaláról, ami egy nagyon érdekes, a Földet is tartalmazó, de korong alakú kozmosz tulajdonképpen, tehát egy korongot kell elképzelni, amelyen a Föld is elhelyezkedik. És hát nem csak a Srimad Bhagavatamban, hanem más szentírásokban is találhatunk az asztrológiára való utalásokat, illetve például Srila Prabhupád is többször említi az asztrológia tudományát, ő, aki a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének volt az alapító ácsárjája, és aki nyugatra elvitte a Krisna Tudatnak a hagyományát, megismertette az emberekkel. Tehát a védikus szentírásokban megtalálható az asztrológia, mint egy hiteles önismereti rendszer, és azért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a lelki életünket szeretnénk élni, amikor megpróbálunk az életünk valódi értelme felől tudakozódni, akkor egy olyan életmódot élhessünk általa az asztrológiának a tudáskincse által, ami segíti azt, hogy mi a mindennapokban a lelki életnek is tudjunk élni, a darmánk szerint, a vallásos előírások szerint tudjunk élni, tehát egy teljes, kiteljesedett életben tudjuk gyakorolni a Krisna tudatos filozófiát.
Hát igen, én fiatalabb koromban nagy tudományimádó voltam, és most is nagyon nagyra becsülöm a tudományt, bár azt hiszem, hogy a megértésem arról, hogy mi is a tudomány, azért változott. De mégis valahogy egy kicsit furcsának érzem még ma is, hogy olyan csillagok, meg olyan bolygók, amelyek nagyon-nagyon messze vannak, hatnak az én személyes életemre, és mellettem van egy ember, akinek teljesen másképpen hatnak az életére, szóval itt nem fordítva ülünk így egy kicsit a lóra, amikor azt gondoljuk, hogy a csillagok befolyásolják az életünket, nem inkább úgy van, hogy ők csak jelzik azt, hogy valami más hogyan befolyásol minket. Tehát én valahogy azt még most se tudom elfogadni, hogy csak azért, mert hogy most ilyen-olyan csillagállás volt, ezért lesz az életem olyan, amilyen.
Igen, ez a szkepticizmus, ez nagyon is helyén való, ugyanis az asztrológia az nem determinál, hanem mutat. És ez egy nagyon fontos különbség, ugyanis.
Mit mutat?
Megmutatja igazániból azt, hogy mi fog velünk történni az életünkben. Az asztrológia is különösen annak a levetített térkép, amit úgy nevezünk, hogy horoszkóp, ez egyébként egy nyugati kifejezés, ez azt jelenti, hogy órakép, mivel hogy ma már nyugaton kör alakban és nem négyzetes alakban ábrázolják. Tehát ez az órakép, ez megmutatja a mi karmánkat. Ugye, amivel mondjuk egy szülött esetében dolgozunk, és ez hát igazániból csak az utóbbi évszázadokban fontos az asztrológiában, hogy mondjuk egy szülöttel mi történhet a világban, tehát korábban csak országoknak, birodalmaknak, illetve az uralkodóknak készítették el a képleteit.
Országoknak is van.
Igen. Az átlag embereknek nem készítették el. Tehát, hogy igazániból, amikor egy egyén megszületik a Föld egy adott pontján, adott időpillanatban, akkor van egy csillagállás, ami őrá jellemző, hogy ez a csillagállással egybeesik, ez igazándiból egy olyan egyezőségi törvény, ami a karma törvényében keresendő.
Magyarázzuk meg egy kicsit, mi is ez a karma?
Igazániból ez a karma törvénye, ezt úgy tudnánk a legegyszerűbben fordítani, hogy az ok és okozat összefüggésének a törvénye. Szokták ezt ugye sorsnak is, vagy végzetnek, eleve elrendelésnek nevezni, de nem pont erről van szó. Tehát ez a korábbi tetteinknek a mostani gyümölcse. Tehát ezt körülbelül úgy kellene felfogni, hogy a korábbi életeinkben, amely nem feltétlenül történt egyébként emberi testben, de a korábbi életeinknek az eredményeképpen most megszületünk egy bizonyos helyzetben. Egy bizonyos családban, egy bizonyos időpillanatban, egy bizonyos helyen a Földön, ugye hát az sem mindegy, hogy mondjuk ahol születünk, ott mondjuk éppen az az északi sarkon van, és jég van, vagy nagyon forróság van, vagy egy gazdaságilag kedvező, védett helyen van. És a karmánknak megfelelően, amikor mi megszületünk egy adott pillanatban, akkor azon a szélességi és hosszúsági körön, annak a metszés pontján, azon a helyen, és azon az időben, amikor felnézünk az égre, akkor ott látunk egy csillagállást, illetve hát a talpunk alatt lévő rész is fontos lehet, tehát egy ilyen csillag alakzatot, egy gömb vetületet, amit aztán mi kettő dimenzióba, síkba levetítünk, és ebből dolgozunk. Vagyis ezek a csillagok azt fogják megmutatni nekünk, hogy az adott pillanatban, adott helyen, az adott sorsa, karmával született egyénnel mi fog történni. Tehát mi az, amit a korábbi életéből hozott, és ebből mi az a legvalószínűbb dolog, ami következni fog.
Akkor nem tudom, jól értem-e, hogy nem a csillagállások határozzák meg a sorsunkat, hanem az a sorsunk, ami ugye a korábbi életekben elkövetett tettek, ugye a különböző kötőerők hatás alatt elkövetett tettek fogják meghatározni, hogy hol és pontosan mikor fogunk megszületni, és akkor ehhez tulajdonképpen az asztrológia egy térképet ad?
Igen, tulajdonképpen ez már csak jelzi azt, hogy mi fog történni velünk. Ez egyébként egy nagyon fontos filozófiai problémát is felvet, ugye, hogy mit szabad egy egyénnek tenni, és mit nem. Tehát, hogyha az asztrológiát ugye úgy értelmezzük, hogy az asztrológia minket meghatároz, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor...
Van-e szabad akarat,
igen,
ugye?
És akár a tetteinknek mi az oka is, hogy most én követek el egy tettet, vagy most szokták mondani, hogy hát most csak azért csinálom ezt, meg azért történik ez velem, mert nagyon rossz éppen a csillagállás, ugye erre nem pont lehet fogni, tehát az, hogy a csillagállás...
Tehát nem ment fel minket az alól, hogy kövessük Isten törvényeit.
Így van, és bármilyen olyan dolgot tenni az életben, ami ugye a vallás elvei szerint való, tehát hogy egyáltalában Isten, Krisna nekünk szabad akaratot adott. Az élőlények a védikus szentírások szerint azért jönnek el a lelki világból, mert szeretnék megtapasztalni azt, hogy ők maguk ísvarák, ők maguk irányítók. És amikor eljön egy élőlény ebbe az anyagi világba, akkor rengeteg mindent tapasztal. És hogyha Isten adja nekünk ezt a szabad akaratot, akkor igazán nem mondhatjuk azt, hogy nem, nekünk nincsen ránk, csak valamilyen külső erő hatott.
Igen, tehát nincs kidúvó, nincs mentegetőzés. Hallgassunk most egy kis zenét. Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja. A mai vendégünk Fodor Katalin Vajsnava teológus, és asztrológiai témákról beszélgetünk. Jó, teológus, asztrológus, de hogy kerültél ebbe? Tehát mi hozta azt, mi van a te képletedben, ami az asztrológia iránti érdeklődést hozta?
Azt mondják, hogy a képletemben nagyon erős az asztrológia érdeklődés.
Nem csodálom.
Igen. Alapvetően érdekes, mert hiszek abban, hogy nagyon fontos az, hogy egy gyermek például milyen dolgok iránt érdeklődik már egészen fiatalon. Fogalmam sincs, hogy miért, de asztrológiával igazániból már 13 éves koromban elkezdtem foglalkozni. szerencsére olyan korban élünk, amikor ugye az újsághoroszkópok az egy nagy segítség volt ahhoz, hogy megismerkedjek ezzel a tudománnyal, viszont hát ugye éreztem már korán, hogy ezek nagyon általános leírások, tehát amikor mondjuk a Bika csillagképről készül egy leírás, akkor elég nehéz elhinni, hogy annak a több millió embernek, aki ebben a csillagjegyben született, az összes életeseményét fogja feltárni, viszont egy nagyon jó alapot jelentett. És hát utána jártam előadásokra, különböző asztrológiai előadókhoz. Először a nyugati asztrológiai hagyománnyal ismerkedtem meg. Itt is van egyébként többféle, és vannak pontosabb dolgok. Általában azt lehet mondani, hogy mindegyiknek az alapját jelképező, az alapját képező dolgok pontosabbak, tehát a jegyeknek a leírása, stb. Viszont mondjuk a nyugati asztrológiának az előrejelző módszerei, azok néha már mondjuk úgy, hogy elrugaszkodnak a valóságtól, és fantasztikus jellegűvé válnak.
Szóval spekulációkba is bocsátkoznak?
Igen, igen, igen. Tehát különböző előrejelzési rendszerek vannak a védikus indiai asztrológiában is, majd esetleg erről érdemes, hogy a kettő közötti különbség.
Igen, engem a lányom miatt nagyon érdekel, ugye a lányom a nyugati asztrológiát műveli, most már egy második főiskolát jár, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes ez, de hát úgy tudom, hogy komoly különbségek vannak, tehát hogy azt hiszem a nyugati asztrológiában hány bolygóval dolgoznak?
Általában 10-zel.
És a védikusban?
A védikusban inkább 7-tel, de itt is mondanám, hogy az asztrológiai hagyományok között vannak eltérések, tehát kultúránként is vannak eltérések. Ami így a fő, és ahogy én a védikus asztrológiával kapcsolatba kerültem, ugye én a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolára kezdtem el járni, ez is egy ilyen gyors sugallat alapján történt, ahol Vajsnava teológia diplomát szereztem ezen a főiskolán, mint egy 4 év alatt, és hát itt volt alkalmam a védikus asztrológia alapjaival megismerkedni, és mivel már ugye a nyugati hagyományt ismertem, ezért erre könnyű volt utána rá rétegezni.
Rátanulni.
Igen, 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 a többi ismeretet. És itt éreztem, hogy nagyon hiteles és pontos rendszerről van szó, tehát, hogy minden olyan információ, amit mondjuk a tanárok, a tanítók itt a főiskolán tanítottak nekünk, az igazándiból a szentírásokban megtalálható, visszaellenőrizhető, a Vajsnava, hát mondjuk úgy, hogy bölcsek, tehát nagy tudással rendelkező mai tanítók, ők is ezt igazolják, és akkor összeállt egy teljes kép, és eleve éreztem azt, hogy az indiai védikus hagyomány olyan régi ősi tudáskincsel rendelkezik, ami a mainál jóval hitelesebb és pontosabb. Néha egyébként érdekes, hogy eléggé szigorúnak gondolják ugye a védikus kultúrát, vagy a Krisna tudatot gyakorlóknak az életét, ugye tartjuk a 4 szabályt, például nem eszünk húst, ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy igyekszünk tiszta, rendezett életet élni, ezt mi úgy nevezzük, hogy a jóság minőségében élni. De hogy ez nagyon fontos, pontosan azért, hogy például egy asztrológus személy is, az egy tiszta személy legyen. Tehát már eleve a védikus hagyományban tanítani, vagy asztrológiával foglalkozni, azt nem lehet csak úgy, hogy valaki spekulatív módon leül és elkezdi tanulmányozni a szentírásokat, vagy ezeknek az asztrológia részét, hanem fontos, hogy egy erkölcsös, etikus, és hát mi úgy mondjuk, hogy ahimsa elvű, tehát az erőszakmentesség elvét követő személy legyen. Ez ugyanis ad egy olyan megfelelő tiszta tudatállapotot, ami segít minket abban, hogy tanulmányozzuk a védikus szentírásokat.
Akkor most a védikus társadalom elméletre utalva, akkor ez egy brahminikus dolog? Tehát ezt elvileg brámanák csinálják, vagy brámanák csinálták a védikus időkben?
Igen, igen. Noha nagyon érdekes, tehát ugye a brámanák, azok a papok vagy tanítóknak, hát úgy nevezik, hogy kasztjai, de igazándiból képességével rendelkező csoportja, de nagyon érdekes, hogy Srila Prabhupád könyveiben találhatunk arra való utalásokat, hogy az, aki nagyon tiszta életet szeretne élni, és aki valóban brámana, ő már azt javasolja, hogy egy idő után már asztrológiával se foglalkozzon.
Aha, mert ez is az anyagi világ, a karma, a cselekvés, anyagi cselekvés.
Így van, így van.
Stb.
Inkább az asztrológia tudománya arra való, hogy hogyan éljünk. És hát ugye itt kapcsolódnék vissza a kérdésedhez, hogy ugye ez a hogyan éljünk, hogy ugye a védikus asztrológia az a védikus szentírásokban megjelölt módon tárja fel ezt a rendszert. Az asztrológia egyszerre önismereti rendszer és előrejelző rendszer. Az önismeret alatt azt értjük, hogy vannak hát különböző tipizálások, különböző hát ilyen karakterológiának nevezhetnénk. Ugye ez a 12 csillagjegy, ezt ismerjük is a nyugati asztrológiából. A tavaszponttól kezdődően ugye a kos csillagképtől kezdődik, és a halaknál végződik. A védikus asztrológia emellett használ egy másik, részletesebb felosztást is, ez pedig a naksatrák, ezek a holdházaknak a megnevezései. Ez azért nagyon fontos, mert igazándiból 28 naksatra van, és hát hogyha megnézzük azt a 360 fokos kört, azt a teljes kört, ami ugye a felettünk látható égboltnak a köre, és ezt felosztjuk 28-ra, akkor megkapjuk ezeket a 13 fok 20 perces kis szeleteket, amiben egy nap alatt halad végig a hold. És ugye itt a hold lesz az, ami nagyon fontos. Az asztrológiában a hold az a léleknek a jelölője. Tehát innen indul, hogy mondjuk a nyugati asztrológiában a legfontosabb bolygó vagy csillag az a nap, ami ugye az egót, az öntudatot, és hát igazániból minden olyan dolgot képvisel, ami az individualizmussal, az individummal kapcsolatban áll. A védikus vagy indiai asztrológiában pedig sokkal fontosabb ennél a hold. A lélek, az átma, az önvaló. Tehát már eleve mutatja, hogy a testről, a testtudatú meghatározásról a védikus ugye eltolódik afelé, hogy én nem ez a test vagyok, hanem én a testben lévő lélek vagyok.
Aham brahmasmi.
Így van, ugye? Így van, így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. A másik, hogy a nyugati asztrológiának igazániból több problémája is van. Az egyik egy ilyen naptárrendszeres probléma, amit ugye a Julianus naptár, Julián naptár, vagy a Gergely naptárnak a használatával lehet orvosolni, hogy ugye Gergely pápa úgy gondolta, hogy ki tudja mi okból, de ő csak úgy kivesz 10 napot a történelemből. És
hozzátesz, nem? Vagy...
Nem, igazándiból kivágta, tehát eltűnt 10 nap, de ez mondjuk a naptárrendszernek a használatával.
Ja, igen, tehát előre tekerte a
előre
naptár.
Előre tekerte,
tehát
10, és igen, értem, hogy átugrottak 10 napot a történelemben. Ez mondjuk a naptárrendszerek használatával még orvosolható lenne. A másik, az egy sokkal bonyolultabban elmagyarázható, vagy ábra nélkül bonyolultabban elmagyarázható probléma, ez pedig a precesszió, vagy a tavaszpont elmozdulásnak a jelensége, hogy ugye amikor a nyugati asztrológiában egy 360 fokos körrel dolgozunk, de maga az év, amivel dolgozunk, az 365 nap, ott már eleve van egy picike torzítás. És hát az évet, a napévet, azt a nyugati csillagászat is úgy határozza meg igazándiból, hogy ezt úgy mondjuk, hogy tropikus, zodiákust használó rendszer, hogy a nap visszatér ugyanarra a pontra, ahová előző évben. Na most ugye nem pont tér vissza a nap egy év alatt ugyanarra a pontra, ahová előző évben, hanem van egy icike-picike, körülbelül 50 év másodperces elmozdulás évente hátrafelé. Hogyha pontosak szeretnénk lenni, és a védikus asztrológia, de nem csak ez egyébként, tehát általában a keleti nagyobb léptékű tudásanyagot és hagyományokat tartalmazó, például akár csak a kínai hagyomány, a kínai asztrológia is már jobban figyel erre, ő ezt úgy orvosolja, hogy olyan pontokhoz viszonyítja a nap és a többi bolygónak a mozgását az égen, ami állandó.
Sarkcsillag például?
Például igen, általában ezt úgy nevezik, hogy az álló csillagok, ez nem jelenti azt, hogy ezek a csillagok állnak, hanem azt jelenti, hogy egymáshoz képest az elmozdulásuk az több ember öltő alatt is jelentéktelen. Tehát nagyjából álló csillagok, és ezért is nevezik ugye álló csillagrendszerűnek, vagy sziderikus zodiákusnak a védikus asztrológiát. Tehát a védikus csillaghagyomány az igazándiból ezekkel az eredeti sziderikus bolygóállásokkal dolgozik, és azért azt fogjuk tapasztalni, hogy amikor egy indiai asztrológus, illetve egy nyugati asztrológus elkészíti a képletünket, akkor nagyon gyakran nem abba a csillagjegybe fognak esni a bolygóink, amiben mi gondoltuk, hanem sokszor egy jeggyel előrébb. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ma, így a 2000-es évek után, majdnem hát 23 fok 50 perces, de már közel 24 fokos eltérés van. Tehát, hogyha például valaki azt gondolja, hogy mondjuk ő...
És ez a precesszió miatt?
Így van, így van, így van. Tehát, ha valaki azt gondolja általában, hogy ő mondjuk július 1-én a rák csillagképben született, akkor sajnos azt kell nekik mondani, hogy július 1-én még igazániból nem született ő a rák csillagképben, hanem vissza kell számolni a 24 napot, mint hogyha még júniusban született volna, és ő még az ikrek csillagképben született. Körülbelül olyan 13-a körül van egyébként a váltás.
Értem. Most hadd összegezzem, hogy én ebből mit értettem. Azt, hogy a nyugati naptár, tehát a Gergely naptár, az kifejezetten a napra koncentrál, és ennek megfelelően a nyugati asztrológia is napközpontú. Ugyanakkor valójában a karma térkép, a védikus asztrológia az holdközpontú, és a hold meg a napjárása így nagyon nehezen hozható össze. Jól foglaltam össze?
Nagyjából igen. Igen.
Hát úgy laikus szintjén.
Így van. És hát emellett van ez a nagyon fontos eltérés, hogy a bolygók azok általában egy korábbi csillagképbe, tehát 24 fokkal hátrébb fognak kerülni. Tehát, hogy amikor mondjuk egy napjegy, ugye a napjegyünk az, amelyik csillagjegyben áll a napunk a születésünk pillanatában. Ugye amikor olvasunk magunkról egy leírást, hogy én május 1-én születtem, akkor én Bika csillagképben születtem, és akkor mindenki elolvassa ezt a Bika leírást, és akkor úgy fogja érezni az illető, hogy hát van néhány dolog, ami illik rám, és van néhány dolog, ami nem illik rám. És ugye ez már eleve ad egyfajta szkepticizmust vagy hitetlenséget az asztrológiával szemben. Persze, hiszen egyrészt csak a napbolygó az nem fog minket feltárni, hiszen másik bolygókat is vizsgálni kell a képletben, másrésztről pedig valójában még a kos csillagképben született az illető. Tehát úgy tudjuk kiszámolni a születésnapunkat, hogy a születésnapunkból kivonunk majdnem 24 napot.
Atyavilág. Egyébként én június 10-én születtem, és világéletemben azt gondoltam, hogy én egy iker vagyok, és akkor mindenféle tulajdonságom van, amire tökéletesen ráillik az iker, és egy teljes önazonossági krízisbe kerültem, amikor valaki megmondta nekem tapintatosan, hogy hát a védikus szerint én Bika vagyok. Atya Isten, hát akkor most mi lesz velem?
Alapvetően nem változik semmi, hiszen nem csak a nap bolygót kell figyelembe venni, tehát nagyon sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy mondjuk a hold, valamilyen úgy mondjuk, hogy nem jelölő bolygó, tehát ugye a hölgyeknél a Vénusz, az uraknál pedig a Mars bolygó, vagy például a kommunikációnkat és a gondolkodásunkat befolyásoló bolygó, a Merkur áll ebben, tehát nem lehetetlen, vagy akár a felkelő jegyünk kerül ebbe a mondjuk nálad például az ikrek csillagképbe. Tehát, hogy nem csak a nap az, amit figyelembe kell venni, de valóban, hogyha egy pontosabb leírás szeretnénk magunkról olvasni, akkor érdemes a védikus csillagállás szerint átszámolni a képletünket. Egyébként nagyon érdekes, hogy ha például az interneten fellelhető különböző ilyen planetárium programokat letöltünk, több ingyenes program is van, és egy planetárium programba betápláljuk az adatainkat, és megnézzük konkrétan az égbolton, hogy a születésünk pillanatában melyik bolygó hol található, akkor valóban azt fogjuk tapasztalni, hogy bizony sokszor egy jeggyel hátrébb, vagy egy csillagjegyen belül 24 fokkal hátrébb találhatóak a bolygók, tehát egy egészen új térképet kapunk magunkról.
Ezek után szerintem itt az ide egy kis zenének. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és Fodor Kata, Vaisnava teológussal, védikus asztrológussal beszélgetünk. Nos, hát ez az asztrológia egy nagyon nagy tudomány, már amit eddig elmondtál, attól is már zúg a fejem. De most akkor halljunk arról, hogy mire jó ez? Mire lehet a gyakorlati életben használni?
Igen, igazániból az asztrológia tudományával úgy kerülnek kapcsolatba az emberek, hogy egészen konkrétan a gyakorlati, hétköznapi dolgokra kíváncsiak. Nagyon sok mindenre használhatjuk, ugye, amit említettem már korábban is, tehát, hogy egyrészt ez egy nagyon jó önismereti rendszer. És mint önismereti rendszer, nagyon fontos például a lelki életünk szempontjából is, hiszen hogyha eljutunk az önismeret egy bizonyos fokára, akkor jobban megérthetjük azt, hogy ugye kik vagyunk mi valójában, egészen személyesen honnan jöttünk, hogy mi nem ez a test vagyunk, és hogy hová kell eljutnunk. Tehát az önismereten keresztül egyfajta lelki fejlődéshez is eljuthatunk. Ugye hát ez attól függően, hogy ki milyen csillagképben született, nagyon érdekes, hogy ki milyen életutakon vagy fejlődési szakaszokon tud végigmenni. Most csak, hogy egy pár általánosságot mondjak, akinek a képletében nagyon sok a kós energia, általában az gyorsan rohan bele a lelki életbe is, és mondjuk egészen intenzíven gyakorolja a lelki életet kezdetben, tehát elég ilyen forrófejűen indít neki a dolgoknak. Ha valaki mondjuk a Skorpió csillagképben született, akkor lehet, hogy már nagyon fiatalon érdeklik a mély, transzcendens, vagy akár egészen elvolt okkult témák, hogyha valaki mondjuk a Bika csillagképében, akkor pedig mondjuk lehetséges, hogy például az olyan dolgokhoz van vonzalma, mint mondjuk a termelés, gyümölcs, zöldségtermelés, és akkor mondjuk úgy tudja magát a lelki életben lefoglalni, hogy amiket anyagilag megtermel, akkor azzal a vagyonnal nagyon szépen mondjuk imádja a Murtikat, Krishna Isten szobor formáját és az őrök társát, vagy mondjuk felajánlott finom ételeket készít ebből Krishnának. Tehát, hogy minden személy, minden személyiség más módon tudja magát lefoglalni. Aztán vannak egészen konkrét dolgok is, például amire mondjuk az indiai védikus asztrológia talán a leggyakrabban használja ezt a tudományt, az a házassági és szerelmi képleteknek az összevetése. Ugye Indiában igazándiból még ma sem történhet úgy meg egy házasság, hogy egy asztrológus ne látta volna a két félnek a képletét. Ez ugye nagyon fontos egy olyan hagyományban, ahol ugye alapvető az, hogy nincsen válás, vagy amennyire lehetséges elenyésző legyen a válásoknak a száma. Ehhez valóban arra van szükség, hogy megvizsgálják, hogy a férfi és a nő mondjuk mennyire illik össze. Hoztam néhány...
Most ez azt jelenti, hogy hasonló csillagképben születtek, vagy hogy éppen, hogy kiegészítő?
Igen, erről már megoszlanak a vélemények, ez nagyon érdekes. Többféle elemzési módszer is van, de azt kell tudni, hogy van egy mondjuk úgy, hogy 7 szintes összeillőségi rendszer, tehát mondjuk össze kell illeni az alapszemélyiségben, akkor külön vizsgálják azt, hogy maga a lélek, tehát a holdnak az állása, lelkileg mennyire illik össze valaki. Van egy olyan vizsgálati módszer, ami úgy sorolja be az embereket, hogy mondjuk úgymond félisteni, emberi, vagy akár egészen ilyen démonikus anyagi a jellemük, és akkor ezek szerint, a felosztások szerint megvizsgálják, hogy ez a két illető mennyire kompatibilis az életben. Tehát inkább itt nem feltétlenül arról van szó, hogy úgy kell hasonlítani két embernek, mint mondjuk az ikrek, hanem hogy legyenek egymással egyfajta harmonikus, konstruktív együttműködésbe. Tehát van erre egy nagyon szép példa, hogy ugye nem egymást kell bámulni kézenfogva, hanem egy irányba nézni.
Aha. Értem, ez egy tömör megfogalmazás. Igen.
Hoztam egyébként néhány idézetet is, hogyha van rá alkalom.
Hogyne, feltétlenül.
Például van egy nagyon szép idézet, a Srimad Bhagavatam 3. énekének a 24. fejezet 15. verse. Itt a magyarázat azt írja, a szülők az asztrológia segítségével meghatározták a fiú és a leány jellemét és hajlamát, s ha összeillettek, összeházasodhattak. Így mondták, hogy ez a leány és ez a fiú éppen összeillenek, meg kellene házasodniuk. Semmi más nem tartottak fontosnak. Brahma ugyanezt a módszert javasolta teremtésének kezdetén. Leányaidat hajlamaik és jellemük alapján hozzá kell adnod a risikhez. A csillagászati számítások alapján az embereket az szerint lehet besorolni, hogy az isteni vagy a démoni természethez tartoznak-e. Ilyen módon választották ki a házastársakat. Egy isteni tulajdonságokkal rendelkező lányt egy isteni fiúhoz kell adni, egy démonikus természettel rendelkező lányt pedig egy démonikus fiúhoz, és akkor boldogok lesznek. Tehát igazániból az életnek a célja, hogy két harmonikus kapcsolatot kialakítani képes személy együtt éljen, és hát ugye, ami ugye a Krisna tudatnak is a célja, hogy lehetőleg akkor együtt tudják szolgálni Krisnát, tehát együtt lefoglalják magukat a szolgálatban, és együtt vissza tudjanak menni Istenhez. Az már egy más kérdés, hogy amikor van egy asztrológiai elemzés, akkor ugye beszélgetni kell az illetővel, mert ugye vannak olyan személyek, és egyébként általában ezek a hölgyek, ha mondhatom ezt, akik inkább arra vágynak, hogy a férfi és a nő hasonlítson. Tehát inkább a megértés abból fakad, hogy te olyan vagy, mint én, akkor nincsenek konfliktusok. A férfiaknál ezt nem annyira tapasztaltam így az asztrológiai munkám során, ott inkább arról van szó, hogy a hölgyek úgy megfelelnek a nő ideának, tehát hogy akár mint külsőben, akár mint mondjuk anyaként, feleségként helyt tudnak állni mondjuk a háztartásban, stb. Tehát, hogy inkább ott a kiegészítő együttműködés. A fontos az, hogy ez a két személy hogyan tud együtt élni. Nagyon fontos például egy párkapcsolat vizsgálatakor mondjuk a Merkúr, amire senki nem gondolna, hiszen ez egy nem nélküli bolygó, ugye ő egyébként a nyugati hagyományban Hermésznek is nevezik. Ő egy nem nélküli bolygó, és mégis ugye a kommunikációért felelős. És mint kommunikációs elem nagyon fontos, hogy mondjuk két szülött mennyire tud jól megbeszélni dolgokat. Tehát ugye a konfliktusoknak egy házassági, egy hosszas házas életben a legtöbb problémának a feloldási módja az nyilvánvalóan a kommunikáció. És
tehát, hogy megbeszélni a dolgokat.
Így van, ha valakinek ez nem áll jól a képletében, akkor lehet azt mondani, hogy bár lehet, hogy nagyon sok minden más jól áll az asztrológiai képletben, de nem fognak tudni a házastársak problémákat megbeszélni vagy megoldani.
Ajaj.
Igen, aztán egészen más területek is vannak, mondjuk nekem így a munkám során az egyik talán legérdekesebb dolog, amikor a gyermekeknek az asztrológiai képletét nézzük. Itt több dolog is van. Egyrészt a fiatal gyermekeknél a tehetséggondozás az az, ami nagyon fontos a pályaválasztás miatt, ugye, amit már korábban is említettem, hogyha valaki fiatalon korán elkezd foglalkozni egy művészeti ággal, egy tudománnyal, például az asztrológia tudományával érdemes már nagyon korán, mert hát ugye elég sok tanulmányozást kíván, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy az élete során tökélyre fejlessze magát ebben a tudományágban. Ez az egyik,
amire... A zene is gondolom ilyen.
Így van. Tehát nagyon jól látszik például egy kisgyereknek a képletében, hogy ő mennyire művészi, de ennek az ellentétje is, tehát hogyha valaki mondjuk egy gyermek nehezen tanul megbeszélni, hogyha az iskolázással, beiskolázással gondjai vannak, az ugyanúgy látszik.
Há, erről teszem, hogy Bartók Béla azt hiszem 3 éves korába kezdett el beszélni, szóval hogy eléggé lassan fejlődött, de azért elég messze jutott, ami a tehetség kibontakoztatását illeti.
Igen, hát ez ugye, ez a, amit a védikus, hát mondjuk úgy, hogy ismeretelmélet is használ, hogy az embernek 7 féle intelligenciája van a gyermekeknek is, és ez a matematikai és nyelvi nyelvtani, ez csak az egyik intelligencia. A másik 5, ami ugye ez a metakommunikációs, vagy zenei, vagy kinetikus mozgásos intelligencia, ezek más olyan források, csatornák, ahol egy gyermek tehetséges tud lenni. Tulajdonképpen az asztrológiának itt ez a feladata, hogy már nagyon korán feltárja, felismerje a gyermeknek a képességeit. Azt is fontos meghatározni, hogy milyen akadályok vannak. Tehát van olyan, hogy egészen egyszerűen leszűrhető egy gyermek képletéből, hogy mondjuk szorong a tanítótól, szorong akár, van olyan, hogy durva, de a saját szüleivel van egy olyan nehézsége, konfliktusa, ami miatt nem tud megfelelően tanulni, vagy megfelelően dolgozni később, és akkor ezeket az asztrológia segítségével feltárjuk, és adunk tanácsokat a szülőknek, hogy akkor milyen irányba kellene őt terelni. Aztán a másik, egy ennél is talán izgalmasabb terület, ez már ugye az egészségügyi asztrológiának a területe. A különböző bolygók, csillagok, csillagjegyek, és úgy hívjuk őket, hogy asztrológiai házak, amik valójában ugye az ég szeletek lennének az égen, ezek több témának is megfeleltethetőek. Tehát például egy ház, mondjuk az asztrológiai hatodik ház, hogy hozzak egy példát, ez több dolgot is jelent. Ez kapcsolatban áll magával a szűz csillagképpel, és ezért a szűzjegyből fakadóan a szolgálattal, tehát mondjuk azzal, hogy egy ember mennyire tudja Istent szolgálni, kapcsolatban áll ez az anyagi munkával, tehát azzal a munkahelyen, ahová napi szinten bejárunk dolgozni, ahonnan fizetést kapunk, és kapcsolatban áll például a betegségeinkkel is. És nagyon sok nehézséget, testi, fizikai korlátot le lehet ebből szűrni. És ugye vannak hát olyan pici gyerekek, pici babák, akik még nem tudják elmondani, hogy mi a bajuk. Ma például talán ez így a modern kor rohanásának, sietségének is köszönhető, illetve az élelmiszerek, hát mondhatom ezt minőségtelenségének, hogy nagyon sok allergiás beteg gyermek van, lisztérzékenyek, vannak akik laktózérzékenyek, és ugye egy fél éves, egy éves baba még nem tudja feltárni, hogy mi a probléma, még nem tudja elmondani nekünk, hanem csak ugye látják a szülők, hogy puffadás van, görcsök, nem alszik a baba, és akkor jönnek általában, hogy akkor nézzük meg az asztrológia segítségével. Tehát, hogy nagyon jó, mert ilyenkor egy horoszkóp képlet, ugye a gyermek karmája alapján, ugye felállított képlet, az elmondja nekünk, hogy hol van a probléma forrása. Tehát igazából rejtett dolgok, rejtett betegségek is.
Igen. Hát nekem ezzel kapcsolatban van egy személyes élményem, amit hadd mondjak el, hogy a feleségem évek óta egy nagyon bizonytalan hasi fájdalommal küzd, és hát vizsgálták jobbról, balról, mindenféléket csináltak, kellemetlen vizsgálatokat, kolonszkópiától kezdve, aztán csináltak ilyen mindenféle rétegfelvételeket, CT-t, MRI-t, és nem tudtak rájönni igazán, hogy mi van, mindegyik negatív volt. És azután hát én kértem ugye tanácsot, asztrológiai tanácsot ebben a témában, és kiderült, hogy valahol a vékony bél és a vastag bél találkozásánál lehet valami gyulladás. Azután ezt egy PET vizsgálat potom 250 000 forintért megerősítette. Tehát most ha összeadom, hogy mennyit költöttünk ezekre a vizsgálatokra, és hogy hát mennyit kér egy asztrológus, rendkívül gazdaságos lett volna az utóbbi.
Igen, hát ez is úgy.
Jó, persze az is kétségtelen, hogy jó, rendben van, hiszek benne, de azért, hogy is mondjam, ilyen közvetlenebb, számunkra közvetlenebb, megtapasztalható módon is azért ezeket igazolni kell, ezeket a dolgokat. Tehát én azt hiszem, hogy inkább az asztrológia arra jó, hogy iránymutatást adjon a hagyományos orvosi vizsgálatokra, nem az, hogy helyettesítse azokat, igaz?
Így van. Tehát az asztrológia semmiképpen nem helyettesíti az orvosást, különösen egy akut helyzetben.
Hát persze, meg hát ő nem tud, ugye nem így tudja van. Megváltoztatni.
Viszont mondjuk diagnózisra nagyon-nagyon hatékony módszer lehet. Egyébként egy régi vágyam, nem titkolt vágyam, ami egy nagy kérdés ma van vita körülötte, hogy akkor ugye otthon szülni, vagy nem otthon szülni, akkor lehet ezt szabályozni, most már van ennek erre rendeletek, és például azt gondolom, hogy az asztrológia, ami egy exakt tudomány, itt egy kiegészítő, segítő módszer lehet, tehát hogyha egy kismamának a képletét megnézzük a várandóság idején, és nagyon érdekes egyébként egy ilyen asztrológiai azonosság, hogy egy nagy holdciklus telik el, a fogantatás és a születés között, és ezért a fogantatási képlet, hogyha ugye tudatosak vagyunk, tehát egy tudatos gyermekvállalás történik, hogy ez mikor történt, akkor a fogantatási képletből már meg lehet határozni a várandóságnak a kimenetelét, a körülményeit, és sokszor ugye a születés körülményeit is.
Ami azt jelenti, hogy akkor egy asztrológus tud tanácsot adni, hogy most akkor vágjanak bele az otthon szülésbe, vagy felejtsék el.
Így van. Vagy akár egészen konkrétan így az eseményeket. Ugye ma nyugaton, de talán megkockáztatom, hogy kis kivétellel még Indiában is nehéz precízen gyakorolni az asztrológiát, tehát nem magával a tudománnyal vannak nehézségek, hanem egy annyira alapos, precíz, részletes tudomány, hogy rengeteg tanulmányozási időt követel. Viszont egy valódi védikus asztrológus, elég csak megnézni a védikus szentírásokat, mondjuk egy nagyon érdekes könyv, például a Brihat Parásara, Hórás Ásztra, ugye ez az asztrológiai mű Parásara Munitól, ahol egészen pontosan azt is meg tudták mondani, hogy merre néz a szülőszobának az ajtaja, hány bába van mondjuk a születésnél jelen, van-e ikertestvér, ugye ez is egy gyakori dolog, de ugye ma csak, hogy egyszerűbb dolgokat mondjak, azt is meg lehet mondani, hogy egészen pontosan, hogy hány gyermek fog születni, fiú vagy leány, azt is sajnos, hogyha van halva születés, vagy hogyha ami egy elég... hát sok embernél meggyőző, és hát úgy szoktam mondani, hogy ez úgy kiüti az embereket, amikor eljönnek, kérdeznek a múltjukról, és akkor mondjuk elmondott, hogy történt mondjuk ott egy abortusz, egy nem vállalt gyermek volt, és akkor nyilván ez egy olyan dolog,
a
családok nem szoktak beszélni lehetőleg senkinek, és ha ezt egy asztrológus tudja, vagy más úgymond családi titkokat, akkor meg szokta győzni az embereket arról, hogy ez egy hiteles és nagyon precíz rendszer.
Értem. Nos, kicsit visszakanyarodnék ehhez az összeillőséghez. Ugye mondtad, hogy egy isteni típusú személy, egy isteni típusú személlyel tud boldog házasságban élni, egy démonikus személy, egy démonikus személlyel tud boldog házasságban élni, de én számomra, nekem van egy hiányérzetem, tehát, hogy vajon egyrészt mi is a boldogság, meg mi az élet célja? Ugye, mert hogy most el tudom képzelni, hogy két démonikus természetű személy összeházasodik, nem akarok neveket mondani, és ők nagyon jól megértik egymást, de közben az egész környezetük szenved tőlük egyrészt, másrészt ők maguk is tulajdonképpen egy hiányérzetben élnek, vagy egy hiány helyzetben élnek. Tehát ugye valahogy hogyan tudjuk összehozni az élet valódi céljával ezeket az asztrológiai tanácsadásokat?
Igazándiból a védikus asztrológia és maga minden védikus tudomány, ami a szentírásokban nyugszik, annak a célja az, hogy visszamenjünk Istenhez. Ugye Krisna például azért mondta el a Bhagavad Gita-t a kurukshetrai csatamezőn Arjunának, az ő kedves barátjának úgy, hogy azt mások is hallhatták, hogy abból mások, más élőlények, más emberek is tanuljanak. Minden olyan dolog, ami mi úgy nevezzük ezt, hogy isteni kinyilatkoztatás, tehát ami a sabda kategóriájába tartozik, annak az a célja, azokat az útmutatásokat azért adja Isten, hogy mi visszataláljunk ő hozzá. A védikus írásokban, így az asztrológia, az igazándiból egy olyan leíró rendszer, ami egyrészt ugye nagyon érdekes, nagyon változatos, kiválóan le tudja foglalni az ember magát, hogy ugye ki vagyok én, ugye a legtöbb embert ez érdekli, hogy én az ego, én mint jellem, ki vagyok, milyen vagyok, mire juthatok az életben, tehát mondjuk lesznek anyagi sikereim, hány gyerekem lesz, boldog leszek-e, stb. De hogy ugye itt a valódi boldogság, és ezt meg is határozzák a védikus írások, az, hogy mi visszakerüljünk a lelki világba Istenhez, vagy hogy egyáltalában kapcsolatba kerüljünk vele.
Hát igen, mert ugye a karma törvénye, amit az asztrológia szépen megmutat, az azt mutatja, hogy na, akkor most ennyit fogsz élni, de viszont meg fogsz halni, ekkor és ekkor, bár ezt például a lányomnak esküt kellett tenni, hogy nem fogja megmondani senkinek a halál időpontját, ez az esküdjében benne volt. Itt ezt úgy tudom, hogy itt a védikus asztrológiában, ahol a halál az csak egy epizód az örök életben, itt ezt nem veszik ennyire komolyan. De hát tulajdonképpen hát a születés, halál, öregség, betegség, hát ezen nem segít az asztrológia.
Azt gondolom, igen, és nagyon érdekes például, hogy ugye említetted, hogy ez a halál időpontját megmondani, vagy nem megmondani. Egy védikus asztrológus, mondjuk amikor én érdeklődtem erről egy másik szakembertől, akkor csak így nézett rám furcsán, hogy miféle kezdelés ez, miféle elképzelés ez a halál időpontját tudni, főleg asztrológusként, tehát miért akarod te ezt tudni, de hogy nagyon érdekes, hogy igazándiból, hát ezt úgy mondják az asztrológiában ezeket az átvonulásokat, hogy például, hogy halál tranzit, ez egy nagyon csúnya kifejezés, de hogy olyan átvonulások, amik a halálnak a lehetséges pillanatát jelzik. Egy embernek az életében akár 4, 5, 6, 7 haláltranzit is lehet egészen a halál pillanatáig. Ez nagyon szépen mutatja azt, hogy igen, a halál az egy kijárat, igen, de hogy az, hogy ez mikor fog bekövetkezni, az igazániból rajtunk is múlik. Hogy mondjuk egy bolygónak, ami mondjuk talán az egyik legnegatívabb bolygó, a Szaturnusz bolygó, és még a jele is úgy van, hogy egy nagy kereszt, egy nagy súly van az ő hátán, hogy mi melyik oldalát hozzuk ki. Szóval a Szaturnuszhoz az életünkbe lemondásokat, elszakadásokat, fájdalmat, kiborulást, de a Szaturnusz adja az életünkbe a biztonságérzetet, a stabil dolgokat, a lemondást, a lelki életet, a visszavonult életrendel, a szanyászikkal áll kapcsolatban, a bölcsességet, a tudást. Szóval, hogy nagyon érdekes, hogy igazániból több kijárat is lehet az életünkbe, több módja is lehet az asztrológiának, és ez csak rajtunk múlik, hogy mi mit kezdünk ezzel az élettel. Tehát a valódi cél az az, hogy ezt az epizódot, ezt az állomást, az életet, ezt lehető legmegfelelőbb módon tudjuk megélni.
Sok gyakorlati témáról is szó esett, de mégis hogyan lehetne összefoglalni, vagy milyen tanácsot tudnál a hallgatóknak adni, hogy mikor érdemes feltétlenül asztrológushoz fordulni, és meg is fordítanám a kérdést, mikor mondhatjuk azt, hogy már egy túlzásba megyünk az asztrológia állandó nézegetésével?
Hát túlzásba vinni nagyon könnyű, ugyanúgy, mint amikor valaki mondjuk egy jóshoz jár, de egy megfelelően képzett asztrológus nem biztos, hogy engedi ezt. Tehát szerintem én azt gondolom, hogy egy-két évente bőven ráír az ember elmenni asztrológushoz.
Vagy ha van valami olyan tervezett esemény, ami...
Így van. Alapvetően érdemes egyszer elmenni azért, hogy kapjunk egy teljes kifejtést így az életünkben, ha még nem ismerjük a képletünket. Mindenképpen érdemes akkor, hogyha mondjuk valaki egy házassági eseményre készül erre, egy kedvező időpontot kiválasztani. Aztán a gyermekszületésekor, nyilván akkor már ugye a gyermekről, hogy nyilván az egészségéről, aztán a tehetséggondozás miatt a képességeivel kapcsolatban. Nagyon fontos, én azt gondolom, asztrológushoz fordulni a különböző egészségügyi műtéti beavatkozások előtt. És ami egy érdekes, és itt egy picit vissza is váltanék, hogy nagyon fontos ezeknél elmenni és tanácsot kérni, de viszont nem mindig fontos minden aprósággal azonnal az asztrológushoz rohanni. Tehát azért az asztrológia hagyománya, vagy maga a csillagismeret, az a hét szabad művészetnek is, ugye, vagy a hét szabad tudásságnak is a része volt. Tulajdonképpen korábban az emberek, akár csak még a nagyszüleink is ismerték a különböző csillagászati hatásokat. Ilyen volt például mondjuk az asztrometeorológia tudománya, tehát hogy a különböző állócsillagok vagy bolygóhatások hogyan hatnak a kertészetre, az időjárásra. Van egy nagyon érdekes könyv egyébként, ez a címe, hogy Útmutató hold, ami mondjuk vetési naptárhoz használható. Aha. Tehát mondjuk a kertészetben, a növénytermesztésben ezek fontos ismeretek. Ugye van egy-két olyan alapvető dolog, amit jó tudni, hogy mondjuk amikor az ember, például a hölgyek fogyókúrázni szeretnének, akkor mondjuk azt érdemes fogyóholdnál elkezdeni, és nem telőholdnál. Vagy egy alapvető szabály, hogyha egy testtájat meg szeretnénk műteni, minden csillagjegy a kostól a halakig haladóan, ugye a fejtetőnk a kos, és a fejtetőtől a halakig a lábig tartó ilyen testtájsávok vannak. Amelyik csillagjegyben a valódi helyzetét tekintve, tehát a védikus helyzetét tekintve áll a hold, ahhoz a testtájhoz nem szabad hozzányúlni, mert az érzékeny hold miatt. Tehát vannak ilyen nagyon egyszerű gyakorlati dolgok az életünkben, aztán például a bolygóknak a periódusa, hogy mondhatjuk, hogy a Jupiter, ami ugye a védikus asztrológia úgy nevezi, hogy a guru, vagy a lelki tanítómesterünk, Brihaspati igazándiból a félistenek lelki tanítómestere, egy nagyon kedvező és jó dolgokat hozó bolygó az életünkbe, ez 12 évente tér vissza. Tehát mondjuk, amik szerencsés évek, házasságra, lelki életre, avatás elfogadásra, azok a 24 vagy a 36. év például, és ennek a ugye 12 évet kell mindig hozzáadni. Ami pedig nehézségek, mindig az a 29. év, és ennek mondjuk a többszörösei. Tehát...
Azon nevetek, hogy én pont 60 éves voltam, amikor avatást kaptam. Tehát
igen,
akkor ez így jó.
Ez egy szaturnuszi lemondás volt ez az avatás, igen.
Tehát ez nem Jupiter, azt mondta 12.
Igen, de ugye Szaturnusz az, ami pedig meg a 2x29 is, ugye?
Hát 229, az pedig 58,
a, igen, így van,
akkor mentem ennek, nyugdíjba.
Van ennek egy kis, igen, ennek egy kis, hát úgy mondjuk, hogy orbiszatett, van egy kis ilyen táncolási ideje ennek a Szaturnusznak, úgyhogy igazándiból több periódus egyébként érdekes, hogy egybe eshet. Fontos, hogy ezeket akkor szem előtt tartsuk az életünkben, hogy akkor most pozitív vagy negatív hatás ér minket, nem kell mindig megijedni és mindig az asztrológushoz szaladni.
Hát nagyon szépen köszönöm, ez egy roppant érdekes beszélgetés volt. Önök a Góranga adását hallották, a Védikus Kultúra magazinját. Vendégünk volt Fodor Kata, védikus teológus, asztrológus, magam pedig Madupati Dász.